18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Kedden összesen 208 helyszínre riasztották a tűzoltókat különböző károk miatt. A legtöbb vihar miatti beavatkozásra Hajdúbihar és Pest megyében volt szükség, de Bács-Kiskun, Békés-Csongrád megyében, valamint Budapesten is több helyszínre hívták a hatóságokat, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője egy interjúban. Mukics Dániel beszámolója szerint az esetek 90%-ában a hirtelen felerősödő szél miatt kellett segítséget kérni. Fák dőltek ki, nagyobb faágak törtek le, és ezeket kellett eltávolítaniuk a tűzoltóknak. Két épületbe is villám csapott. A Borsod megyei Selyeben egy elhagyatott régi tornaterem tetőszerkezetébe csapott a villám, ki is gyulladt emiatt az épület. A 450 négyzetméteres tető 5 négyzetméteren égett, végül a tűzoltók sikeresen eloltották a tüzet. A Nógrád megyei Palotáson pedig egy családi ház kéményébe csapott bele a villám. A szóvivő tájékoztatása szerint összesen 14 épületben keletkezett kár a vihar miatt, jellemzően házak tetőszerkezetét bontotta meg az erős szél. Püspökladányban egy sportcsarnok tetejét tépte le a szél 30 négyzetméteren, de a településen családi házak is megsérültek, mint ahogy Debrecenben is. Az erős szél főleg cserepeket vitt le a házak épületek tetejéről, továbbá lemeztetőket emelt meg, és kéményeket döntött le. Átfogó programot indít a vízi közműhálózat megújítására a kormány, jelentette be a parlamentben a miniszterelnök. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában úgy fogalmazott, meg kell szüntetni azt az állapotot, amelyben minden ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljut az emberekhez, ezért új alapokra helyezik a vízpolitikát, a vízmegtartás lesz a vízgazdálkodás alapelve. Megkezdődött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása, közölte a kormány közleményében. A cél, hogy az állami feladatok, az állami vagyon és a közpénzből működő intézmények felett világosabb, átláthatóbb és számon kérhetőbb felelősségi rendszert hozzanak létre. Más szabályok és határidők vonatkoznak az egyetemeket fenntartó alapítványokra, és mások azokra, amelyek nem felsőoktatási közfeladatot látnak el. Erre a beavatkozásra és átalakításra azért volt szükség, mert a közérdekű vagyonkezelő alapítványok úgy működtek, mintha magánalapítványok lennének, miközben állami vagyont kezeltek, és sokszor politikai motiváció jó vagy jellegű tevékenységet végeztek. 2024-re több mint 3000 milliárd forintnyi közvagyon került a közfeladatot ellátó közérdekű alapítványokhoz, az állami számvevőszék szerint. A nem felsőoktatási közfeladatot ellátó alapítványok megszűnésének napja nem lehet későbbi, július 31-énél. Az egyetemeket fenntartó alapítványoknál hosszabb átmeneti időszakot biztosít a törvény, ezek 2027. augusztus 1-ével szűnnek meg, hogy a felsőoktatási intézmények működése kiszámítható és zavartalan maradjon. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a tárca Semmelweis napi ünnepségén Budapesten. Hegedűs Zsolt közölte, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva érthetően összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Ami nincs megmérve, azt nem tudjuk javítani, amit elhallgatunk, abból nem lesz fejlődés, amit őszintén feltárunk, abból viszont lehet tanulni. Biztonság és jobb betegellátás, fogalmazott a politikus. Újra jelentős üveggyapot gyártó kapacitás működik Magyarországon a Masterplast NRT és a lengyel Selena Group stratégiai együttműködésében létrejött Szerencsi üzem már stabil termelési szintet ért el, havi kibocsátása meghaladja az 1000 tonnát, miközben a Magyarországon gyártott Master Wool üveggyapot több export piacon is megjelent. Hangzott el a Szerencsi gyárban tartott sajtótájékoztatón. A beruházást üzemeltető Pimco Kft. Ügyvezetője, a Masterplast NRT vezérigazgató helyettese Lukács Flórián László elmondta, a Szerencsi üzemet mintegy 50 millió euróból építették fel és működtetik. A termelés 2025. decemberében kezdődött el. Kiemelte, hogy közel 20 év után működik ismét jelentős üveggyapot gyártás Magyarországon, miután korábban megszűnt az ország egyetlen ilyen üzeme. Az üzemben folyamatos a termelés, napi 24 órás munkarendben működik, hétvégén és ünnepnapokon is, mivel az elektromos kemencét nem lehet leállítani. A 108 fős dolgozói létszámot teljes egészében feltöltötték. Az 1997-ben alapított Masterplast csoport a közép-kelet-európai régió legnagyobb magyar többségi tulajdonban lévő építőanyaggyártó és forgalmazó vállalata. A cégcsoport 10 országban rendelkezik saját tulajdonú leányvállalattal, termékeit további 30 országba értékesíti.
Az időjárásról.
A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiségű csapadék hullhat. Az északi szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között alakul, hajnalban 18 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Sorstalan az út, amin járok, hontalan az ég, amit látok, úgy megyek majd, ahogy jöttem. A békém én már megkötöttem. Régóta hordom magammal a csöndet, távolabb tőled. Elcserélt szívem, egyetlen házam, messzebbre hagytam, mint amit vártam. De sose nyugodjak, míg haza nem érek. Tudom, hogy az én hibám, ha elcsal a szél irány. De nem csak az én hibám, hogy sorstalan az út, amin jár. Kezedbe adtam, benned én otthonra lehetem a bajban, s maradok végleg a szívedbe zárva. Tudom, hogy az én hibám, ha elcsal a szél irány, de nem csak az én hibám, hogy sorstalan az út, amin járok, hontalan az ég, amit látok, úgy megyek majd. Majd fölém borulnak az őrségi lombok, a hegy háti dombok, de néhány út még hátra van. És talán majd egyszer
én utolérlek, a Rába vizében meglátom önmagam, hogy sorstalan az út, amin járok, hontalan az ég, amit látok, úgy megyek majd, ahogy jöttem, a békém én már megkötöttem. Sorstalan az út, amin járok, hontalan az ég, amit látok, nem marad csillag fölöttem, a békém én már megkötöttem. Sorstalan az út, amin járok, hontalan az ég, amit látok, úgy megyek majd, ahogy jöttem, békém én már megkötöttem.
Köztünk élnek. Az Európa Rádió portré műsora.
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, Béli Katalin vagyok, és sok szeretettel köszöntöm vendégemet, Meleg Béla professzor urat, és engedjék meg nekem előjáróban, hogy az Alanyi újságírás minden lehetőségét kihasználjam. Tudnélik, egy nagyon személyes kapcsolatról van szó, hiszen Meleg Béla professzort, mint földesista öreg diákot köszönhetem itt a miskolci stúdióban, és hát Béla, mi azért túl vagyunk már azon a koron, hogy ritkán lássuk egymást, tehát évről évre találkozunk az osztálytársainkkal, így van ez most is, amikor veletek összejöttünk, és hát azt is el kell árulni a hallgatóknak, hogy talán biztos nem sértődik meg senki, de amikor nyilván beszélünk magunkról, akkor rád figyelünk a legjobban, mert hogy annyira érdekes a foglalkozásod, a hivatásod, hogy én szerintem nincs ember, akit ez nem érdekel. Tudnélik, Meleg Béla, nemzetközi hírű genetikus professzor, a Pécsi Tudományegyetem professzor emeritusa, most már ezt így ki kell mondani, de a Genetikai Intézet igazgatója, és hát járod a világot az előadásaiddal. Én úgy indítanék, hogy annyit tudok erről a dologról, hogy mi már a gimiben, de most már általános iskolában is tanítják, hogy bemagoltuk a dezoxiribonukleinsav nevét, de hát tulajdonképpen hogyan fejlődött a genetika tudománya? Én nagyon meglepődtem, amikor egy picit utána néztem, hogy ez már a 19. század közepén egy ágostorrendi szerzetessel elkezdődött.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és megtiszteltetés itt lenni. Így van, Katival a gyökerek nagyon messzire nyúlnak vissza.
Hát a gyerekkorunk egy nagyon szép része.
Ifjúkorunk világa.
Igen.
Ifjúkorunk világa, ami felejthetetlen, szóval az én Miskolcom, az az én fejemben az mindig Miskolc, az én Miskolcom marad. És az idő elment, és én is elmentem, és elmentem a genetika felé. Igen, hát valamikor egy szerzetes dolgozott ezen, aki maga nem tudta azt, hogy micsoda zseniális dolgot alkotott. Ő sose ismerte fel, hogy milyen hatalmas dologra
hát
jött rá.
Hát ő csak azt ismerte, hogy van valami öröklés.
Vannak jelek, amelyek valamiért előjönnek, és erről tartott egy szép kis előadást, ez volt a szokás ott annál a szerzetesrendnél. Kapott egy mérsékelt tapsot, majd az anyagot letették a könyvtárba, levéltárba, és feledésnek is merült. Ő egyébként, ha már itt tartunk, kicsit elkanyarodunk, az élete főművének a Morvaország vízrajzát. Ugye hát a szerzetesek, hogy mindent felírtak, mindent feljegyeztek, stb.
És hogy hívták őt, Georg
Mendel. Georg Mendel, igen. A Mendel törvények megalkotója. Igen. És még egyszer, hát ma is meg lehet nézni egyébként a szerzetesen be egy 5x4 méteres terület, ahol ültetgette a borsóit. Tehát neki magának nem volt ez annyira fontos, tehát valamit csinálni kellett. Tehát a Morvaország vízrajzát, ő nagyon-nagyon büszke volt rá, mert úgy érezte, hogy ezzel ad a legtöbbet, hát akkor a fő tevékenység a kenyéradás volt. Tehát a kenyeret adjunk a népnek, és hogy a parasztok hogy vessenek, mikor, ha ebbe a hónapban most eső van, vagy így áll a holdállás, nem tudom, most csak rögtönzök valamiket, akkor mi várható nyáron. És erre nagyon-nagyon büszke volt. Ezzel ő nem is törődött. És lám-lám. Tehát az ember sose tudja, hogy milyen kis megfigyelésből megváltozik, kicserélődik a föld.
És talán a 20. század második fele volt az már, amikor szédületes gyorsasággal fejlődött ez a tudományág. Lehet, hogy az orvostudományoknak az egyik leggyorsabban fejlődő ága?
Nem lehet, sajnos, és ez nem szeretném, hogy ilyen szakmai sovinizmusként hangzana. Én eredetileg gyerekorvos vagyok, most is gyerekorvos vagyok, és foglalkozok aktívan gyerekorvoslással is, csak közben alakult így. Pontosan így van, a genetika az átírta a teljes medicinát, tehát mindent átírt. És nem maga a DNS, amikor a Watson-Crick modell megszületett, ugye hát egy átütő valami volt, Nobel-díjat kaptak érte, aztán később még egyet is adtak érte, akkor még az ember csak azt tudta, hogy hát igen, ez egy fontos dolog. Utána kezdett el ez az egész egy exponenciális virágzásnak indulni, amikor rájöttek azt kell mondjam, hogy a fejlődés olyan ütemű volt, hogy egymás után jöttek azok a felismerések, hogy a wow érzés, hogy jaj, hát ez is összefüggött, jé, hát erre se gondoltunk volna. Olyasmikről derültek ki, hogy genetikai háttereik vannak, amiről nem is gyanítottuk.
Nagyon nehéz ezt elképzelni, hogy a gyakorlatban hogyan folyik a genetikai kutatás. Egy kicsit avass be bennünket ebben. Hát, mik azok a módszerek? El lehet mondani?
El lehet mondani, és tehát tulajdonképpen a történet valójában nagyon egyszerű. Ugye az előbb említett DNS, tehát az örökítő anyagunkat kapjuk és továbbadjuk. És akkor itt jön egy pár kulcs dolog, amit meg kell értsünk. A fejlődés az úgy jön létre, ez most valószínűleg a hallgatóságot kicsit meg fog jeletni, hogy ez a DNS-ünk, amíg élünk, mindig szerez valamiféle változást. Na most sajnos a többsége az káros. A többsége az káros, betegséghez vezet, olyasmire
ez
vezet.
Ez lehet öröklött is, meg lehet környezeti hatású is, nem? Ez a szerzett változás.
Mondom tovább. Tehát most csak rólunk beszélünk. Mondjuk rólad, meg rólam. Ugye? Tehát vannak DNS-eink, amiket kaptunk a szüleinktől, és már annak van egy jellegzetessége, amit ők is kaptak a szüleitől. És az életünk során mindig szerzünk változásokat, mutációkat. Tehát már nem ugyanazt adjuk tovább, mint amit hoztunk. És ugye úgy történik a keveredés, hogy mindig a felét adja az egyik szülő, a másik felét a másik szülő. És így jön létre az a mérhetetlen variabilitás, hogy statisztikailag sosem születhet meg két ugyanolyan egyed, mert akkor az eltérés, most nagyon nagy számot fogok mondani, 3,3-3,4 milliárd bázispár a DNS-ünk. Na most, hogyha ezt elkezd valaki számolni, tehát az permutáció analízis, tehát annak a valószínűsége, tehát ezerszer nyer valaki lottó ötöst, még egyszer statisztikailag ugyanaz a DNS állomány jöjjön létre. De nem ez a lényeg, mert egy vágányon vagyunk, egy úton vagyunk, ami tulajdonképpen az emberi fajon 130 millió évvel vált le. És utána voltak kitérők, volt a Denisovai ember, majd talán időnk engedi, meg érdekes, kitérünk rá, a Neandert völgyi ember, amely kihalt. Egy nagyon-nagyon okos ember volt egyébként, sokkal hosszabb ideig élt, 60 millió évig élt a Földön, ami egy hihetetlen nagy szám, tehát a Homo sapiens nem él olyan régen itt. És annak is van genetikai öröksége, ami bennünk van, de most menjünk vissza a fővonalra. Tehát mindig szerzünk valami variáns, szerzünk valami mutációt, na most sajnos ennek a nagyobbik hányada negatív betegség. Sok esetben halálos betegség. Na most, hát ezek a szegény emberek kiesnek a rostán. A fejlődés úgy jön létre, hogy egy kis hányada viszont pozitív. És mindig a pozitívat visszük olyan értelemben tovább, mert aki beteg, az kiesik a rostán. Ez nem egészen így van pontosan, de az elképzelhetőség kedvéért mondom ezt. És akkor ebből fakad az, hogy mindent vissza lehet nyomozni. Tehát ami az én DNS állományomban van, és akkor Kati most mondom például, a szekvencia analízis, ami egy alapmódszer. Tehát, hogy megállapítsuk, hogy ez az abrakadabra, ATGC, stb. Hogy van valakiben. Mert azt a szekvenciát örököltük, és abba kell megtaláljuk azt az egy-kettő néhány eltérést, ami számunkra informatikus. Tehát még egyszer én gyerekorvos voltam, én ott kezdtem, hogy mi az, ami a betegségekkel összefüggésbe lehet, mi az, ami a betegség irányába adhat felvilágosítást. És ez a paletta nőtt, folyamatosan nőtt, nemrég volt egy előadásom, mindig felszoktam készülni tisztességesen az előadásokra, megnéztem a legújabb adatokat, változatlanul egy nagyon-nagyon emelkedő fázisban van egyrészt az új betegségek megismerése, másrészt az új betegség okozó mutációk megismerése, és ez a tudomány, hogy nagyon büszke vagyok rá, hogy a mi szakmánk ilyen, ha rájövünk menet közben valamire, hogy jaj, ezt tévedtünk, mert nem így van, akkor azt korrigáljuk. Na most ez úgy elsőre a hallgatóság csodálkozhat rajta, hogy nem vettétek észre. Kicsit bonyolítom a képet, mert van olyan variáns, ami látszólag összefügg egy betegséggel. Tehát ha valaki, mit tudom én, az ötös kromoszomáján itt és itt ezt a mutációt örökíti, az beteg lesz. Most elképzelhető, hogy ez így van, és akkor egyszer csak később kiderül, hogy haha, nem egészen. Csak akkor, hogyha a 8-as kromoszómán ez és ez és ez így van. Tehát opcionális, feltételekhez kötött. És ezek napról napra bővülnek ezek az információk, és napról napra a palettánk nő. És én azt mondom, hogy aki most kezdi a genetikát, az egy olyan csodálatos fejezetnek néz elébe. A számokat nem szeretik az orvosok se, a hallgatók se szeretik, hadd mondjak néhány számot még itt a továbbiakba. Azt mondják, hogy körülbelül egy olyan 10 000 úgynevezett ritka betegségünk van. Ritka betegség, mondhatnék belőle példákat, egyet emelek csak ki, mondjuk a House sorozatot elég sokan nézték, ugye a House a cinizmusával elnevezett ott egy hölgyet, akinek Huntington betegsége van, 13-asnak, ugye hát a cinizmus benne van, rossz számot húztál. Ugye miről szól ez a Huntington betegség? Megörökítjük a szülőnktől a beteg gént, aki nem tud róla, hogy ő beteg. Nem tud róla, mert a fertilis korában, tehát a 20 éves korában teljesen egészséges, 100%-ban egészséges, Nobel-díjas lehet, 100 méteres futóvilágbajnok, minden, tehát teljesen egész. És valamikor a 4. X után kezdődik a betegsége, viszont akkor 10 éven belül rapidan, teljesen leépül, szegények, mint zárt osztályon, maga tehetetlen emberként, gyakorlatilag emberi lény, én már nem is tudom, hogy mondható-e szegény, tehát semmi, senkit nem ismer fel, semmit, tehát egy biológiai lény tulajdonképpen, de a gén már továbbadta.
Igen. Na most a tudomány által ezek a gének megtalálhatóak ebben a 20 éves állapotban, amikor ő még egészséges és nem tud róla?
Na most itt akartam ezt az egész fejezetet tovább mondani, hogy ezt már jól ismerjük, és ezt ki tudjuk mutatni. Tehát ez nálunk a rutin része. Sajnos ez is egy ilyen, úgy mondjuk, hogy Fonder mutation, ez valamikor 6-7 ezer évvel, jól hallják a számot, 6-7 ezer évvel ezelőtt keletkezett, azóta hurcolja az emberiség. Amint ha belegondolunk, teljesen érthető, még egyszer 20 éves koráig, teljesen tünetmentes, semmi baja nincsen. Elveszi a falu legszebb lányát, most beszéljünk 1815-ről, most csak hasonlítom egy számot, gyönyörű gyerekik születik, és mondjuk 40 éves korában elkezd butulni. Hát legyünk őszinték, akkor, tehát az volt az átlag életkor. Az, hogy szegény Józsi megbutult, meg szállta az ördög, meg mit tudom én, hát ezek teljesen idézőjelben normális voltak akkor, azokban az időkben. Ez most derült, most lett belőle probléma, mondjuk 1-2-3-5 évtizeddel ezelőtt. És hát a gén az megy tovább. És ugye a kérdésedre a válasz, hogy ki tudjuk szűrni, tehát meg tudjuk mondani, és ez egy nagyon komoly etikai dilemma. Minden országban már Európában rendelkezik úgynevezett genetikai törvénnyel, ahol ezeknek a sarokpontjait rögzítjük. Mindenkinek joga van a tudáshoz, és egy lényeges pont, mindenkinek joga van a nem tudáshoz. Tehát az megmondhatja az orvosának, hogy doktor úr, nem akarom tudni, igen, hogy hordozak a betegséget.
De újszülötteknél van egy, illetve magzati korban van egy genetikai vizsgálat, ez kötelező?
Így van. Van szűrés, van kötelező szűrés. Most ez egy külön fejezet lenne, mert ezt a szűrés gyakorlatilag hatalmas mértékben ki lehetne terjeszteni. Van úgynevezett államilag finanszírozott szűrés, amiben benne vannak, na most ez egy konszenzus egyesség Európa szerte, meg talán az Egyesült Államokban, bár ott államonként más szabályzás is lehetséges, hogy azokat a betegségeket szűrjük, amellyel tudunk valamit csinálni. Na most ha belegondolunk, ez is változik persze, egy Huntington nem akarunk szűrni, tehát a társadalom nem akarja azt tudni, hogy beteg leszek. Nem akarja azt tudni, hogy én hordozó leszek. De ez is változhat. Ez is változhat, tehát pár évvel ezelőtt, még például egy másik, egy súlyos izombetegség, a düsent, azt nem szűrtük. Viszont ma már néhány variánsának van kezelése, ezért elkezdtük szűrni. Tehát ez egy nagyon-nagyon változó, hogy azt én mit mondok ma, hogy van egy kedvenc diám, a Dyson Freeman, amerikai publicista mondta egy előadása előtt, hogy kolléga urak, én most elmondok önöknek 50 percben egy csomó információt, 30 év múlva a fele lesz igaz, a fele megváltozik. Mondhatnák azt, hogy akkor osszuk el, csak az a baj, hogy nem tudom, hogy melyik fele. Tehát tulajdonképpen ez a változásnak egy lényeges eleme, hogy ami ma így van, az nem biztos, hogy holnap úgy lesz.
A ritka betegségek vizsgálatánál, mert ugye ez sem annyira régi, legalábbis én nem olyan régen tudom, hogy van ilyen egyáltalán, hogy ritka betegség, orvos, osztály, kórházi kezelés. A géntudomány, genetikai tudomány fejlődésével a gyógyszer fejlesztés megfelelő arányban kivitelezhető? Hát tudom, hogy ez okozza, és akkor elkezdem kifejleszteni rá a gyógyszert, és akkor már mindjárt nem lesz ritka betegség talán.
Ez így van koncepcionálisan, és ez nagyon is jól hangzik így, de tehát, hogy mondjam, csak hatalmas a fejlődés, de én is úgy érzem, és én is így vagyok vele, és mindenki így van vele, hogy kicsit türelmetlenek vagyunk. Gondoljunk bele, hogy ezek a dolgok 25 évvel ezelőtt még egy teljesen gyerekcipőben, még nem is ismertük az egyes betegségeket. Én emlékszem rá, alapító tagja voltam egy hatalmas nagy hálózatnak, IRDIRC, International Rare Disease Consortium. Azt tűzte ki célul, hogy 2020-ra 1000 betegségnek legyen terápiája, ugyanis akkor, amikor ez alakult, 15 évvel ezelőtt, nem volt terápia. Tehát egy kézen meg lehetett számolni, hogy hány ritka betegségnek volt terápiája. Nos, hát ez még egyszer rakéta, tehát egyszerűen olyan tempóval haladunk, gyűlik és nő, tehát manapság már olyan ritka daganatok vannak, hogy diagnosztizáljuk azt a speciális típust, speciális kezelés van arra, csak arra, másra már nem jó, hogy mondjuk egy tüdőráknak egy nagyon ritka formájára, és megállítja a növekedést. Ugye ez furcsán csenghet, de hát ez hatalmas nagy előrelépés, megállítjuk a tumort. Az azt jelenti, hogy kis túlzással 100 éves koráig élhet, folytathatja azt a tevékenységét gyakorlatilag zavartalanul, a tumora nem nő tovább, a tumora nem öli meg. Tehát ezek hatalmas nagy előrelépések, hogyha belegondolunk, már az is önmagában, hogy megállítja a folyamatot.
A genetika fantasztikus tudományáról beszélgetünk Meleg Béla professzor úrral, aki a Pécsi Genetikai Intézetnek a igazgatója, vezetője, nemzetközi hírű tudós, aki világszerte előadásokat tart a témában. De most lépjünk tovább, mert hát az idő nem mindig van velünk, hiszen a genetika tudománya más területeken is nagyon-nagyon hasznosan működik, például a populáció genetikája. Miről van itt szó?
Így van. Na most ez is egy nagyon érdekes dolog. Tehát az ember, az emberi psziché. Ugye engem is személy szerint érdekel az, hogy a családom honnan származik, holott tudom, hogy egy nagyon összetett családfám van, mert az édesanyám Kun vonal, édesapám Székely vonal, és az embereket ez érdekli. Ismét a hallgatóság nem szereti a számokat, de hogy érzékeltessem, főleg Amerikában, Európában is van néhány vállalatok, cégek jöttek létre, amelyek ezt célozzák meg. Ugye az örökítő anyag, a DNS, az kinyerhető például a közönséges nyálból. Hát ezt valamennyien tudjuk, hiszen hát így buknak le bűnöző például. Tehát ezek a cégek küldenek egy kis dobozkát, hogyha megkapják.
Most már lehet borítékba is küldeni anyagot, tehát ez egy üzlet is lett tulajdonképpen.
Na, ezt akarom kihozni. Ez tavaly 5 milliárd amerikai dolláros üzlet volt.
Azt a mindenit.
Hát ez hatalmas nagy szám, és az előjelzés szerint 10 év múlvára 30 milliárdos üzlet lesz. Tehát érdekli. Most mondok egy számot, hogy az alapcsomag az egy ilyen cégnél, az kb. 50 dollár. Hát Amerikában az mennyi lehet most? 18 ezer forint, 15 ezer forint. Ez egy amerikai háztartásban nem összeg. Tehát a hétvégi bevásárlás ennek a tízszerese, vagy talán többszöröse. Hát egyszerűen érdeklődik, és akkor elküldi a borítékba az ő nyálát, abból izolálják a DNS-t, és fölállítják neki azt, hogy te, barátom, ennyi százalékba innen származol, annyi százalékba innen származol, stb. 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 És ez érdekli. És ugyanebben a csomagban, hát ezt a törvény sok országban szabályozza, még bizonyos betegségekre is adhatnak felvilágosítást. Még egyszer, ez nem mindenütt, mert ez sok országban a törvény tiltja.
De például... Igen, hát azért sok etikai kérdés felmerül az egész történettel kapcsolatban.
Hogy nem, most nem akarom mellékvágányra vinni a beszélgetést, elejében volt ilyen, hogy szabad volt. Tehát elküldte a nyálat, és azon kívül, hogy megkapta a csomagba, hogy te itt Írországból származol, 20%-ba, ennyi százalékba, innen, stb. 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 De úgy mellesleg itt kaptál egy listát is, hogy ennyi százalékba Parkinsonod lesz, annyi százalék, sőt 99,9%, mert van, hogy teljesen meg tudják mondani. Az, hogy ilyen és ilyen nagyon komoly betegség, Alzheimered lesz például. És akkor mondjuk az Alzheimer volt a példa, úgyhogy rögtön azt felvették a kínai sarlatán céggel a kapcsolatot, amelyik 3000 dollárért a csodaterápiát rendelkezésre bocsátotta, ami természetesen teljesen hatástalan volt. Na ekkor léptek be az állami szabályzások, hogy ezeket leállították, hogy nem. Aki megkapja egyszer ezt egy ilyen negatív diagnózist valahonnan, vagy negatív leletet, sajnos annak már annyira bele lesz téve a bogára, fülébe, hogy onnan nagyon
Mindent kihasznál.
Tehát ő azt mondja, drága doktor úr, maga azért mondja, hogy szépítse a helyzetet, de én tudom, hát itt az írás róla. És nem, szóval ez egy nagyon-nagyon nagy probléma, ezért szabályozták.
A harmadik vonulat, amire rá szeretnék térni, hogy hogyan vesz részt a genetika a régészetben. Hiszen meséltél nekünk az egyik találkozónkon egy olyan történetet, hogy a Mátyás templomban te vizsgálódtál. Mesélj nekünk erről, mert ez azóta is motoszkál a fejemben.
Igen, hát ez még a Kásler Miklós, akivel jó viszonyban voltam, vont be, mint genetikus, tehát a harmadik Béla királyunk, aki én szerintem kicsit a történelem oktatásunk hiánya, az egyik legnagyobb magyar királyunk volt. Az a harmadik Béla a bizánci udvarban nőtt fel, úgy volt, hogy ő lesz a bizánci trónörökös. És meggyőződésem, hogy ha ő a bizánci trónörökös, ő nem hanyagolja el a hadsereget, hanem előrelátó, és akkor ma Isztambul, nem Isztambul, de hát visszaforgatni kereket nem lehet. Tehát a bizánci császárnak lett utódja, vitatják, hogy ő az apuka, nem minden, ez most mégképp nem menjünk bele, és ezért ő csak magyar király lett. Viszont ne felejtsük el, hogy akkor az a magyar királyság Európa egyik leghatalmasabb országa volt. Tehát az összes paramétert, amit nézünk, a hadsereg nagysága, az éves bevétel, a hőbérurak száma, stb. Stb. Franciaországgal vetekedett. Tehát az európai egyik legnagyobb állam volt. Hát a harmadik Béla projektnek ez volt a lényege, hogy megnyitottuk, ugye ő a Mátyás templomban van elhelyezve, akkori, akivel meghalt felesége, több felesége is volt, Antiókiai Anna, aki külön történet egyébként, az Antiókiai, az édesapja, az egy nagyon véres kezű, hogy úgy mondjam, keresztes lovag volt, őt is vizsgáltuk, de most őt hagyjuk. Tehát harmadik Béla, és mi adott erre lehetőséget? Az előbb mondtam ezt a technikát, a szekvenálást. És egy nagyon érdekes egybeesés. Tehát a szekvenálás az úgy történik valakinek a DNS-ét, hogy idézőjelben mi törjük össze darabokra. Tehát elküldjük, izoláljuk, levesszük a betegből, teljesen mindegy, hogy, és összetörjük megadott darabokra. És most jön a teremtés csodás ajándéka. Hát ugyanez történik évtizedek, évszázadok alatt, hogyha valamit csak ott hagyok a szobahőmérsékleten. Úgyhogy az ő csontjába, ami benne volt DNS-e, az, hogyha kinyerjük, az tökéletes szekvenálásra. Tehát az ő adottságait, például én tudom, hogy harmadik Béla tudta inni a tejet, mert tudta emészteni. Azt tehát az ő génjeiben ez benne volt, ez nem közöltük
le. Nem volt laktózérzékeny még.
Nem volt laktózérzékeny, ezt mind mi ki tudjuk olvasni a génjeiben. Tudjuk azt, hogy szőke volt. Ami meglepő, ugye, de tudnunk kell róla, hogy neki két ugye, politikai ház, az Árpád ház Etelközig belülről házasodott, Etelköz után kezdték a politikai házasságokat, és ő neki két felmenője is viking. Hát ebből fakad az, hogy akkor, amikor az átlag magyarkák olyan 1,50 és 1,60 között voltak, harmadik Béla 187 centi volt, mindenki látta, ó, ott jön a király, ugye? Igen. Aki még mindennek a tetejében egy hatalmas nagy izmos ember volt, és szőke haja volt, tehát annyi eltérés volt.
Ez is vikinges vonás.
Ez is vikinges vonás, ezért emeltem ki ezt is szándékosan. És akkor itt jön a slusszpoén, ugye, tehát ugyanaz az elv, és ugye a populáció genetika, az Y-kromoszómát a férfiak mindig az édesapjuktól örökítik. Y nem kötődik betegséghez, hál' Istennek, tehát nem ismerünk olyan betegséget, amelyik legalábbis örökletes betegséget, amelyeket átörökíthetnénk, tehát az Y-on mindig csak variánsokat örökítünk. Ebből fakad az, hogy vissza lehet követni, hogy az adott illető honnan származik a térképről. Ugye, és ezt tudjuk, most nem szabad azt a következtetést levonni, hogy ez a teljes magyarságra vonatkozik, mert azt tudjuk, hogy szövetséges törzsek voltak, tehát több helyről. Tehát akkor úgy ment az élet, hogy ha te a barátom akarsz lenni, akkor te a szövetséges törzshöz tartozol. Ha nem, akkor ilyen Muhi puszta is leölünk benneteket. Ha behódolsz, na, kicsit ugráltam az akkori történelemben, de hát ugye a szövetséges törzsek, és ők Üzbegisztán, Észak-Afganisztán, tehát azokon a területeken terjedt el ez az Y haplotípus, ami az Árpád-házban volt, ez az R1, A1, Z21, stb. 8 tagig megvan, nem tudom már fejből, ami szégyellek, mert valószínűleg ennyi tisztelettel kéne tartoznom a király felé, hogy megjegyeztem, de nem emlékszem már rá pontosan. Tehát így van, tehát ez egy populáció genetika, nem csak csontokkal csináljuk, ez csontokkal is lehet, hanem tehát ugyanezek idézelbe a játékszabályok érvényesek bárkire, ahogy említettem, mai élő ember is el tudja küldeni. Van egy projektünk, ami fut, a székelység. A székelység eredete, ugye hát engem személy szerint a családi dolgok miatt, de például csinálunk, ez egy teljesen új, most dolgozunk rajta éppen, a Schwab projekt, Donau Schwaben. Ugye Európa tanítómesterei. Ez egyszerűen tény, és ezt nem szabad szőnyeg alá söpörni. Tehát tatárjárás után is, amikor az országban alig voltak, mi hívtuk ide őket, az akkori király hívta őket ide, és egészen biztos, hogy az ország fejlődésének hatalmas előnye lett. És ugye, ahogy az általában szokásos, a magyarság is, amikor érkezett, hogy a történelemkönyvekben nem azt látjuk, hogy ide érkeztek a Kárpát-medencébe, és mindenkit legyilkoltak, nem. Erről szó sincs. Tehát békésen letelepedtek, és hosszú ideig nem volt keveredés. Egymás mellett éltek különböző népcsoportok. A népcsoportok nem azért haltak ki akkor, szarmaták például, mondok egyet, mert meggyilkolták őket, hanem mert ők maguk rossz politikát választottak, és előbb-utóbb vagy kihaltak, vagy kényszerültek arra, hogy beolvadjanak. Tehát kis buta hasonlattal oda ment, hogy drága barátom, szeretnék veled dolgozni, mert hát kevesen is vagyunk már. Tehát el lehet képzelni az élet, ugye nyilván meg az összönök ráviszik erre az embert. És ugye ugyanez áll a németségre is, hogy eljöttek, több hullámba jöttek Magyarországra, és különböző helyeken telepedtek le, és például most is ezen a tanulmányon, amin dolgozok, van egy borsodi város, hogy ne említsem még egyelőre a nevét, illetve a település tulajdonképpen, ahol svábok éltek, és teljesen más eredetük van, mint például több alföldi svábságnak. Ők maguk mondták azt, hogy kicsit hihetetlenül fogadtam, hogy frank birodalomhoz tartozó, meg ez a legenda, őnekik nincs írott történelmük. Van ezzel
de
szemben?
De szájhagyományban ők ezek szájhagyomány... a nemzetiségiek nagyon őrzik ezeket a történeteket.
Na most nagyon-nagyon-nagyon fontos pontra tapintották, Kati. Például szájhagyomány. Ugye amikor a harmadik Bélának a csontja megvolt, az egy hatalmas nagy fölvilágosodás, ugye, mert egyszer csak a magyar történelem könyvekbe megjelent ez a finnugor magyar rokonság, ami teljesen légből kapott. Semmi rokonságunk nincs a finnekkel. Ráadásul a finnek nem is homogén, ugye egy picike kis nemzet, talán vannak ma 5-6 millió, nem tudom a
pontos számot. Na hát, ha ezt egy genetikus mondja, akkor ez... Ez így van. Ez biztos, hogy így van.
Tehát egy pici nemzet, és ők két géncsoportra, északon a lappok, akik teljesen elkülönülnek egy országon belül, és délen a másik, ugye hát a Sztálin elég csúnyán megharapta őket, Karéliát elcsatolta mindenféle ürügyekkel, de ez nem politikai műsor, ne erről beszéljünk. Tehát ő nekik, mi attól függetlenül, hogy egy pár asztallal odébb, ha valaki finnül beszél, akkor az, ha úgy véletjük, hogy lehet, hogy magyarul beszél, ezen kívül nincs semmiféle rokonságunk. Mondakörre visszatérve, hát ott volt a mondakörünkben, hunor magyar két dalia. Hát ott van a fehér meg a fekete lovas. Igen. Hát az Y-kromoszóma, ez egy tökéletes evidencia volt. Úgy van, tehát a hunokkal voltunk mi, ha nem is biztos, hogy rokonságban, de egymás mellett éltünk, az egészen biztos.
Órák hosszat lehetne hallgatni, nagyon érdekes, és azt hiszem, hogy nagyon sok mindenkinek még ismeretlen ez a történet. Vajon a világ tudósai mennyire zártak össze ebben a tudományágban? Szóval napi kapcsolatban vagytok-e, vannak-e rivalizálások? Hogy történik? Hiszen egy olyan fontos tudományágról van szó, ami most biztos, hogy nem kis túlzás, azt mondom, hogy az emberiség túlélésének a kulcsa.
Ez egészen biztos, hogy így van, és a válasz az nem egyszerű, mert napi kapcsolatban vagyok.
Ugye milyen nekem okos lettem, igen, hogy hallgatlak?
Ennyi idő elég volt a genetikában. Tehát napi kapcsolatban állunk nekem is. Hát David Reich az egyik vezető amerikai tudós, akivel különböző projekteket csinálunk a mai napig. Ugyanakkor van kompetíció, hát nyilvánvalóan sikerorientált világ, pályázati pénzek elnyerése szempontjából, és van még egy pont, ami hát üzlet, ugye? Tehát maga ez a populációgenetikai vizsgálat, ahogy említettem, hatalmas nagy üzlet, és még egy poén jön, a genetikai betegségek kezelése, terápiája. Ez egy teljesen külön fejezet, a hallgatóság nagy valószínűség hallott róla, hogy ma már génterápiák közül van olyan, például ez a gerincvelői sorvadásos betegség, $1 millió fölött van az éves kezelés. Tehát hihetetlen nagy üzlet. Hihetetlen nagy üzlet, ebből fakad az, hogy titkolódzás van. Tehát ha valaki rájön valamire, hogy ez itt és itt használható, érthetően megpróbálja levédeni. Na most általában a törvények úgy vannak megalkotva, hogy azt nem tudom levédeni, amit a természet csinált. Ugye az a természet terméke, de a felfedezés, hogy milyen terápiát építek rá, azt már le tudom védeni. És miután nem véletlen, hogy $1 millió, most ne így a hallgató, hogy ezek hasraütéses számok. Ugye az Egyesült Államokban, ez már a 30-as években, ugye a világválság után jött létre egy hivatal, ahol megmondják azt, hogy barátom, te ezt ennyiért adhatod, többé nem. Nem mondhatja azt, hogy csak nekem van kenyerem, és holnaptól $1000 kilója. Nem. Ez akkor buksz rajta, de akkor se adhatod többé. Tehát mindent alá kell támasztani adatokkal. Ennyibe került a fejlesztés, ennyi munkaórát, ennyi ezt, pénzt, stb. Tettem bele, ezért ennyiért szeretném adni. És hogyha ezt jóvá hagyják, akkor adhatja annyiért. Tehát a lényeg az, hogy ezek a fejlesztések tényleg iszonyatos pénzekbe kerülnek, és nyilvánvalóan azt is tudjuk, hogy haszonnak kell lenni a gyógyszeriparban, ugyanis időnként vannak kártérítések, amit ő neki ki kell tudni fizetni. És ez így van jól, ha belegondolunk, sokkal nagyobb baj lenne, hogy kárt csinál, és sajnos nem tudom kifizetni, mert nincsen pénzem.
Ebben a történetben mi magyarok hol vagyunk? Meleg Béla genetikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora is. Hol vagyunk ebben a történetben mi magyarok?
Hát azt hiszem, hogy itt a...
Mert itt azért az innováció, meg a támogatás, az biztos,
kellő
hogy nagyon...
szerénység, az sosem hátrányos. Én azt hiszem, hogy és ebben semmi amerikománia nincsen, de az amerikai tudomány vezet magason. Tehát én rendszeresen eljárok a Amerikai Humángenetikai Társaság éves ülésére, és mindig megdöbbenten látom, hogy megint mekkorát ugrottak. Most a jövő héten megyek az Európai Humángenetikai Társaság ülésére, mert nem hagyjuk ki. Tehát Európa is rendkívüli módon fejlődik, de azt kell mondjam, hogy a prioritás az messze az amerikaiaké. Tehát az ő szisztémájuk olyan, nem tudnék rájönni, hogy miért, de az ő szisztémájuk sokkal progresszívebb, és ezért sokkal jobban haladnak, mint Európa.
Végig hallgatva ezt a beszélgetést, én nekem az a gondolatom támad, hogy ez az a tudományág, amire szoktuk mondani, hogy igen, itt az elmélet, de hozzuk le a földre. Na hát ez az a tudományág, amit legjobban le lehet hozni a gyakorlatba.
Így van, ezt csinálják is tehát. Még egyszer, türelmetlenek vagyunk, mert az ember türelmetlen alapvetően. De hogyha listaszerűen fölállítanánk azt, hogy mennyi ritka betegséget ismertünk meg. Tehát még egyszer a Human Genome Project, tehát a Human Genome feltérképezése az egy kerek szám, 2000. Ugye hát akkor a Carter volt az amerikai elnök, a Blair, az angol és nagy ünnepélyes keretek között. 2000 júniusában.
Igen, akkor térképezték fel akkor, az ember teljes genomját.
Így van, ez, akkor közölték. Így van, akkor közölték, akkor tették publikussá. Igen. Tehát attól kezdve érhető el mindenki számára, kutatók számára. Tehát 26 év tulajdonképpen, ami a nagyon modern fejezet. Hát ha megnézzük, ezrével állnak rendelkezésre terápiák. Akkor a ritka betegségekből, aminek a száma, azt mondják, körülbelül 10 000, szerintem kicsit több van. 10 000, most gondoljunk bele, ezt nincs ember, aki fejbe tudja tartani. És itt jön egy következő kulcsszó, ami egy következő riport vagy beszélgetés témája lehet, az AI, az Artificial Intelligence. Tehát az fogja ezt az egészet majd perfektuálni. Tehát akkoriban ismeretlen volt, most körülbelül az 1/3-át ismerjük a ritka betegségeknek, és annak a 10%-ának van terápiája. Ugye még egyszer türelmetlenek vagyunk, de gondoljunk bele, mert ugye akinek a betegséget nem tudjuk meggyógyítani, az türelmetlen. Aki meg van számolva az ideje, ez teljesen érthető emberi reakció. Egészen biztos, hogy én is így viselkednék. De a tények maradnak. Tehát akkora hatalmas nagy a fejlődés, hogy hatalmas.
Egy dolgot nem érintettünk még, de nem biztos, hogy ez túlságosan ideillik, a klónozás.
Klónozás.
Hát igen, ez az, ennek kicsit... aztán volt, fehéret, feketét, mindent kapott az a szegény Borika, akit klónoztak.
Igen.
Hogy hívták őt, már elfelejtettem?
Dolly. Arról kicsit úgy mellékvágányra került, pont azért, mert egyéb irányok. Tehát később nem csak azt klónoztak, hanem tehenet is klónoztak például. Japánok megcsinálták azt, hogy pohár tejből, abban a tehén sejtjeiben nem vannak, tehenet klónoztak.
Döbbenet.
Tehát döbbenetes dolgokat csináltunk. Az én személyes véleményem szerint valahol Kínában már megszületett az első klónozott ember. Hát kínai törvénykezés, mint tudjuk, az olyan, amilyen. Tehát én emlékszem rá, amikor a kínai paraszt megtalálta 20 évvel ezelőtt a agyakkatona fejét, amikor még semmit nem tudtunk, hogy van ez az agyakhadsereg, és eladta egy amerikainak, halálra ítélték. Igaz, hogy nem volt ilyen törvény, tehát halálra ítélték, Kínába szabad. Amikor az első ilyen módosítások megtörténtek, a kínai tudóst először piedesztára emelték, majd börtönbüntetést kapott. Tehát ott meg is csinálják, meg nem is csinálják, de ettől függetlenül a kínai tudomány is egy nagyon progresszív tudomány. Van, amit nem hoznak nyilvánosságra, és azért merem ezt mondani, mert ők olyan kicsit törvénytisztelők, meg kicsit törvénynemtisztelők is. Tehát elég sok mindent megengednek maguknak.
Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Nagy-nagy érdeklődéssel hallgattam, és gondolom a hallgatók is, és hát aki nem hallott minket az elejétől fogva, Meleg Bile professzort, egykori földesista öreg diákot hallottuk, a genetika professzorát. Mit kell kívánnom a tudományág szempontjából?
Nem tudom. Látod, megfogtál, nem tudom. Hát én azt kívánom neked, hogy prosperáljon a rádió.
Mi meg azt kívánjuk éveket. Magunknak, hogy minél gyorsabban kutassátok a géneket, hogy ez pedig a mi érdekeinket szolgálja.
Ez az emberiség jó felfogott érdeke, hogy kicsit több pénzt tegyenek bele, és haladjon a szekér jobban. Ez az emberiség jó felfogott érdeke szerintem.
Köszönöm szépen, Meleg Bélát hallottuk, megint eldicsekszem, hogy osztálytársak voltunk a földesben, és gondolom azért ez a fészek, ez jó indulás volt neked is.
Nekem tökéletes, és nagyon köszönöm a meghívást, megtiszteltetés.
Köztünk élnek. Az Európa Rádió portré műsorát hallották.
Ez a szerelem egy felhő a magasban. Üzenet egy elsüllyedt palackban. játék a kedves szavakban. És ettől lesz pont úgy jó, ahogy van. Míg a szemeden látom, hogy marasztasz, én meg vinnélek magammal. És a város bújtat minket el a kanyarban.
Értékek hullámhosszán.
Dudol, duruzsolni korog, felhív, beköszön, bekopog. A látók nyikorogva nyílnak, remélem, hogy most felszállsz. Nézéd, a szavakkal körülérlak, magadra ismersz és megállsz. Felhívsz és mesélsz és beszélünk pár szót. Hallgatsz és kacagsz és picit hiányolsz.
Végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.
Te vagy a legszebb, amit láttam. ebben a bolond világban. Te vagy a legszebb, amit láttam. Te vagy a legszebb.
Az otthon nem egy ház, az otthonod a szíved. A vagyon nem a pénz, a vagyonod a hited. Ami vagy, az nem a papír, nem a tos, de szavak. A vers, de az itt lett, vagy és az is marad.
Eljátszunk, hogy lehetünk, bármi sírunk, nevetünk is égig. A mennyország